9 óra 36 perc, kedves hallgatóink, és Barta László Zsolt színvész éppen azt kérdezte, hogy az édesanyja vajon hallja a beszélgetést. Reméljük, hogy igen. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok!
János király, a múlt héten bemutatott előadás Keresztes Attila rendezésében ugye sorra került itt a Jó reggelt Erdélyben is, átbeszéltük az előadást, és hát a János király Barta László Zsolt, szép jó reggelt kívánunk újra, Isten hozott, jó, hogy itt vagy!
Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek.
A Színházi Világnapon nemrég Szemiha Ájub egyiptomi színésznő színházi világnapi üzenetét hallgathattuk B. Fülöp Erzsébet előadásában. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon fel tudod-e idézni az első színházi élményeket? Mikor voltál először színházban, vagy milyen volt ez a világ?
A február 5-én kellett egy ilyen kis videót készíteni a színházba, és akkor ott az egy kamu volt, az nem az volt az első színház élményem, mert az
most lesz előszinte, ez jó.
Igen, mert hogy nem akartam valami egy szabványos dologról beszélni, és akkor persze így hazudtam, és egy olyan színház élményről beszéltem, amiben én is részt vettem, de egy kicsit ilyen skizoid állapotban próbáltam ezt valahogy feltüntetni, hogy részese is voltam, és egyben meg elszemedője és nézője is. Az ugyanaz. Na, az első, én egy Don Quixote-ra emlékszem. Szatmáron láttam egy előadást, és ott a szünetben felmentem a nézőtérre, és édesemnek elmondtam egy verset, ezért is jó, hogy hallja most anyukám. És valahogy az volt az első színházélményem. És emlékszem, hogy Dukász Péter játszotta, Isten nyugtassa, Dukász Péter játszotta a főszerepet, Don Quixote-t, és így a vért úgy ábrázolták, és erre konkrétan emlékszem, hogy egy vizes vödörbe volt egy ilyen piros rony, és azt rácsapta a nyakára, és valahogy így ezzel ábrázolták. És ez nekem így, nem tudom, így képileg így megmaradt. De amikor ezt így találkoztam, utána játszottam Péterrel, és így elmondtam, hogy ez mekkora élmény volt, és abban közre játszott, hogy én is ezt csinálom most. Elég ilyen póker arca nyugt ezt, hogy jó, rendben.
Teljesen természetes.
Így van, a világ legtermészetesebb dolga.
És most már a János királyban pedig mindenhol vér van.
Igen, ez Attilának ez egy ilyen védjegye, vagy nem tudom, amilyenféle aláírása, hogy így, azt hiszem, hogy az Erdély Tarantino, vagy valami. Azért így. És most még így, ez így módjával volt, mert hát, hogy így a káposzta is megmaradjon, és így a kecske is jól lakjon, tehát, hogy fehér jelmezek, azt újra mosni, tehát, hogy volt egy ilyen technikai gyakorlati probléma is ebben, hogy így sokkal többért.
Akartatok ennél?
Vagy szeretnél volna a rendezni? János király elvette a hangját.
Sokkal többért. De most ezt miért csinálok? Sokkal többért volt az egészben. Vagy úgy, sokkal többért. Igen, rajta van ez a füles is. Szokatlan.
Tehát háború kezdődtek és végződtek, szóval teljesen helye volt ilyen szempontból a vérnek, és az a zsenialitás, amit a tragikomédia tud hozni, itt mikrofon előtt mondtam neked, hogy tragikus helyzetekben nevet a közönség, hogy ezt megélni, és ezt elmélyíteni, és megszégyenkezni, hogy atyaik, tényleg én kinevetek most egy halálesetet, vagy tényleg a háború gesztusain így nevetni tudunk.
Azzal operál a színház, azzal a mechanizmussal, hogy azért azt tudjuk, hogy vagy ez így Attilának ez egy fémjelezte, mielőtt elkezdődött volna ez az egész előadás, vagy próba folyamat, vagy hogy azért ezt nézők nézik, és akkor így valóban vannak ilyen elidegenítő elemek, mint például ez is, hogy van két lakály, vagy hogy hívják ezeket, ilyen a királyoknak a szolgái, akik...
Fattyú.
Nem az, hanem Oszkára gondoltam, Meszes Oszkára és Rózsa Lászlóra, akik, tehát így kiszolgálják a királyokat, és egyben meg is mérgezik. De hogy ezek az elidegenítések, hogy akkor halott gyerek track 1, gagyikürt 2, és hogy valahogy folyamatosan az fel van vállalva, hogy igen, ez most történik, ezt most nézik, ezt a nézők, mert hogy folyamatosan van kikacsintás is. Tehát, hogy én a nézőkkel már ilyen zavarbejtően így szemben nézek velük, hogy ezt nézik, szóval ez fel van vállalva, hogy nem az van, hogy jaj, úgy csinálom, mint hogyha igaz lenne, de közben mégiscsak egy a játék keretein belül.
És hogyan néztél szembe János királlyal? Ezt a figurát honnan fogtad meg?
Én nagyon féltem, vagy hogy nem tudom. Fú, na jó.
Pedig, gyere. Nem,
a kérdésre így fel kellett volna készülni, mert hogy
hát ebben éltél hetekig, úgyhogy lehet, hogy
tényleg... Igen, csak az más. Mit jelent számodra János király? Mint figura? Mint karakter?
Hát azt jelenti... Nem, azért nehéz, mert hogy... hogy nagyon nehéz megfogalmazni, hogy meddig tart János király, hol kezdődök én is, ezért most így nem akartam valamilyenféle, nem tudom, ilyen doktorimból így felütve valamit így beolvasni, hanem én nagyon sokáig, hát, na, ezt való kezdjem, és aztán befejezem. Amikor az olvasópróbák voltak, akkor így azt hiszem, és ezt tök őszinte fogom elmondani, hogy így én még a második próbán én nem tudtam, hogy az is, hogy versben van írva, így nagyon nehezen tudtam azonosulni azzal, hogy követni. De ez valószínűleg csak azért, mert átmosta agyam Hollywood, vagy nem tudom, hogy valami olyasmi diktál a mostani vagy film, vagy művészet, hogy így minden információ ilyen közérthetőnek kell lennie. És hogyha valami nem közérthető, akkor egy picit így megijedünk, vagy meglepődünk. És közben olyan furcsa, mert a Shakespeare János királyát ismertem, a Türematot is ismertem, de nyilván rég olvastam, és amikor így harmadjára elolvastuk, akkor így kezdett derengeni, hogy itt ki kicsoda, kikinek a testvére, és itt kikivel, nem tudom, vállal a közösséget, kikit árul el, és így valahogy emiatt így nagyon nehezen kezdődött az egész, és egyszer csak így nem is vettem észre, hogy mikor, de így valami így nagyon összesűrűsödött.
Előbb a János király kapcsolatrendszerét kellett felépítened saját magadban, és akkor körvonalazódott a...
Akkor valahogy ez, maga. Hogy te király légy, hogy ezt se tudod képzelni, hogy így úgy csinálsz, mintha is közben meg egy adott ponton igen, olyan volt, mint a kicsi fiúk, amikor így katonáznak, vagy így eszembe jutott, amikor gyerek voltam, voltak ezek a Playmobilok, és így én azokat így nagyon élveztem, és tényleg olyan volt, hogy az volt az én kis népem, az én rendszerem, amiben tudtam létezni, és így valahogy az idéződött fel ez a gyerekkornak ez a... Az, amikor nem tudsz valamire válaszolni, akkor így nagyon jó behozni a gyerekkort. De hogy amúgy az volt, hogy tényleg, hogy így, hogy érted, megteheted, sértett vagy, önkényedből kifolyólag, szóval egy csomó minden, ami... Tehát tényleg olyan ez a két figura, Lajos is, vagy nem Lajos, bocsánat, János is, és Fülöp is, mint két legúzó gyerek, akik nem veszik észre, hogy közben... hogy itt ember életekről van szó. Szóval amikor azt mondják, hogy 70 ezer ember, na hát, tehát hogy...
Legyen egy kicsit több, mert jobban hangzik a statisztikát.
De bocsánat, nektek nem ez jut eszetekbe a mostani hatalmi játszmákról, harcokról, mint hogy a gyerekek játszanának, és mi vagyunk a katonák.
Hogy te elvetted ezt a dolgot is, és most nem is akarok semmilyen összeesküvés, mert ezekkel mindig így finoman kell bánni, hogy... De hogy tényleg ez van, hogy te ezt elvetted tőlem, na nem, ez hozzám tartozik. Meg hogy tényleg itt pár kilométer innen van egy háború, és ez félelmetes.
És egyébként az, hogy más keresztes rendezéssel szemben, tehát ott volt például a Nép ellensége, ahol lehetett szavazni, tehát úgymond a népre is volt bízva valamennyi felelősség, vagy döntési hatalom. Itt viszont nem lehetett, tehát csak nagyon szimbolikusan nyilván megkérdezték a népet, de hogy közben...
De volt olyan néni, nem tudom ki volt, de nagyon... Nagyon aranyos volt, hogy így, mert azt hiszem, hogy a népellenség kapcsán azt hitt, hogy ez a Népellenség 2 lesz annak a folytatása. És ami nem is baj, mert nagyon jó volt, hogy azonosult a történettel, és ment is a történettel. És így, amikor feltettük ezt a kérdést, kifordultunk a nézők felé, és akkor szavazzatok, Plantagenet Arthur, Plantagenet János ki legyen, hogy Arthur. Tehát, hogy így volt, aki így azt hitt, hogy itt is egy ilyen szavazás lesz. Mondjuk, igen, jó, hogy eszedbe jutott a népellenség, mert így hasonló a történet.
És itt most miért nincsen szerinted, vagy miért nincs megadatva ez a jog, hogy mondjuk legyen egy...
Csak leigáznak.
Mert igen, mert hogy egyrészt neked, mint Ázsia polgárának nincs választási lehetőséged, még hogyha fel is van kínálva az a lehetőség, hogy te ebben bármit is tudnál dönteni, ez így látszólagos, és azért, mert ez egy kötöttebb forma. Milyen szavakat
nem tudom, gyerekek, de nem tudom, a Keresztes Attilának a zsenialitása, vagy a Dürematt szöveg zsenialitása, de ugyanez van. Tehát ugyanez van, hogy látszólag, vagy elméletileg van választási lehetősége a ma emberének, de közben meg tudjuk, hogy el vannak döntve a dolgok. Minden, egy pályázati, egy uralkodási, egy minden el van már döntve. Tehát oly kevéssé tud az ember bármit is hozzátenni a világ alakulásához.
És ez pont a Fattyú, ugye Oroszlán Szívő Rihárd Fattya, Varga Balázs által megszemélyisített figura mondja ki elég sokszor, hogy mit akartok ti, itt össze vagytok borulva, és nézitek, hogy zajlik a háború, és hol hány embert ölnek meg. Ez a ti játszóteretek gyakorlatilag.
Igen.
ezzel szembesülni nap mint nap, itt mondom, hogy hetekig ebben voltál, nem tudom elképzelni, hogy milyen a próbákon túl átszellemülni Barta László Zsoltá a hétköznapokban, vagy egyik próbáról a másikra menet, vagy lehet azon gondolkodni, hogy vajon János király jobb, ha nem, hogyan oldana meg bizonyos szituációkat a hétköznapokban.
Így mutatnád, nem tudnak, hogy így lőd le. Hát, meg annyira friss, meg hogy most történt, és ez olyan furcsa, hogy lejár egy próbaszakasz, egy folyamat, és utána így van egy ilyen valamilyen féle üresség. Tudom, kint voltam pont ezért Nyáradszeredában, vagy nem tudom, kimentem anyámhoz. Nem tudom. Meg se tudom ezt igazán fogalmazni, de hogy valami lejár, benne vagy reggel 10-től 2-ig próbálsz, és az nem úgy van, hogy 2-kor hazamész, és akkor
vége
van, és akkor nem tudom, 6-tól 10-ig is, hanem az ott
érlelődik még a folyamat, vagy úgy vannak ilyen utórezgései.
Így a barátnőm egyszer így megébredtem, és így el voltam így bambulva, és így kérdezte, hogy mit csinálsz, hogy a semmibe így bambultam. Valamilyen szöveget, hangsúlyt ott valamit ott próbáltam ott helyre tenni, de ez fél hétkor volt így az első kávé előtt. Szóval, hogy így, és most ez így, ez a szakasz, vagy ez a periódus, ez így lejárt. És akkor most így, persze várod az újabb kihívást, csak most ezt olyan jó még egy picit így benne lenni.
És gyere így 3-4-10-kor egy könnyű kérdéssel zárjuk a beszélgetést, hogy mi ennek a szakmának úgy a szépsége ezzel együtt, a kihívásokkal, a nehézségekkel? Szóljunk, nem tudom, most azokhoz a fiatalokhoz, akik azon gondolkodnak, hogy az érettségi után megpróbálnák a felvételit.
Egyrészt azért nem egy konkurencia, nem, ezt most tényleg így gondoltam. Nem, hát van ennek egy ragyogása is, egy pompája, mégiscsak emberekről mesélsz más embereknek. Ez a szépsége. Az, ami áldozatokkal jár, az, hogy mit tudom én, karácsonykor lehet, hogy nem vagy a családoddal, mert épp játszol. De lehet, hogy nem is akarsz a család. Tehát ez egy kicsit ilyen dupla csomó, vagy hogy hívják ezt, ilyen double binds, hogy az egyiket megbogozod, és akkor így lesz egy másik bok, hogyha kibogozod az egyik csomót. Szóval nem tudom. Azt hiszem, hogy ez, hogy mégiscsak emberi történeteket tudsz, hogy egy embernek a 70 év van átlagban, legyen több, legyen 100, nem tudom hány, mennyit él egy ember, és ő egy életet leél, elmesél egy életet 70 év alatt, vagy nem tudom, 80 év alatt, és egy színésznek meg ez megvan adva 1-2 órában. Persze ez egy kicsit ilyen képletes, és ez most ilyen nagyon szép, de hogy bele-bele tudsz bújni, vagy éppen magadra húzni más embereknek az életét.
Barta László Zsolt, köszönjük szépen, és még sok elmesélendő történetet akkor a továbbiakban is. Hajrá!
Én köszönöm nagyon szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok!